Tompa Andrea. Fejtől sláptól. Kettő orvos Erdélyben. Fakír. Nem tudom, hogy keveredek oda. Utóbb az ember mindig kiokumulál valamit, mi lehet nem is úgy esett végül. Elég az hozzá, hogy egész hajnalban az Andrássy utat jártam, a legszebb utcát, amit én valaha is láttam. Mi igazi nagy modern város az én szememben, s hajnalban is olyan nagyszabású a lombos platánjaival, a néhány kocsival meg lámpával, lézengő öltönyös urakkal és elegáns hölgyekkel. Az ember úgy megszeppen, mikor előbbször látja az Andrássy út nagyvilági szépségét és kényelmét, s a palotákat. Oly kicsinek s falusinak érzítem magát. Én ennél szebbet el sem tudnék képzelni magamnak, mint hogy itt minden estes hajnalban végigmenjek s gyönyörködjek. Mert akkor mindig fogja tudni az ember, hová vágyódjék. Ha már meglátta ezt, ilyen hatalmas, gazdag várost, hogy ottan mindig az Andrássy úton sétafikáljon, ha esik, ha fúj. Hát sétáltam, de viszont olyan siralmas állapotban, mint még sose, a boldogság és végső szégyen s nyomorúság közt. De hát most nem ezt akarom, vagy még ha akarnám is, nem tudnám ezt végig gondolni, mi volt annak előtte. Mert ez nekem az első évi ajándék, ez az út, hogy itten lehetek. Megvolnék az első évvel, csak tájbonctani szigorlatom maradott őszre. Állattan, gyógyszerészet, korbonctan megvan mind. Hát úgy, ahogy, de meg. Minden esetre, annak utána, mármint a tegnap éjjel s hajnalt követőn, ájultan aluszok. Míg fel nem riaszt ügyvédék szobalánya, hogy sietni kell a vonathoz, ő már be is pakolt nekem. Vége a boldog pesti látogatásnak. Nuku több szabadság, menni kell haza. Éppen, hogy egy kicsi macska mosdást végzek, a kávén bekapom, az útra csomagoltak bőven, s pénzt is kapok, hogy megebédeljek a vonatba, s én erőtlenül támolygok ki a vasúthoz a nyugati pályaudvarra, mint akit megvertek és kihánytak. Kocsit nem vettem, mondván egy lépés. Hát akkor indulni kellett. Vége a csodás pesti kettő hetemnek. Kiérve a vasúthoz, kiderül, hogy a vonatok nem indulnak. A vasúti dolgozók sztrájkba vannak lépve, ezt nagy plakátok hirdetik, és osztogatnak róla röplapot is a gyönyörű pályaudvar előtt. Az egész vasút sztrájkot tart, nem csak ez a pályaudvar, s a lap azt mondja, 40 ezer vasutas kéri a magasabb bért. Az utazóközönség nagyon dühösen szitkozódik. Öklüket rázogatják többek, hogy miféle szokás ez, s hogy bezzeg az ilyesmi csak Magyarországon lehet, hol mindent szabad. Azt mondják a forgalmi irodán, hogy ami máma nem indul, az talán holnap fog, de hogy délután vagy este nem, az már biztos, a forgalom véget nem lehet, mert azt elébb meg kell szervezni. Én pedig fogom a podgyászomat, beadom a megőrzőbe, kapom rá a cédulát, s szaladok táviratot feladni hazúrra. Vonat nem indul, holnap érk. F. F. Úgy, mint fiatok. Telefonálni nem igen volna ínyemre. Anyám mindig aggódik, s kérdez, hát hogyan tudjam megmondani, hogy mikor érek haza, ha egyszer a vasúti munka be van szüntetve, s maga a magyar királyi vasút sem tudja. Beülök az első kávéházba, hol vajas zsemlét kérek, s pohár hideg savanyú tejet, meg egy feketét, amiből egy pincér mindent tudhat rólam, hogy mivel töltöttem az éjszakám. És aztán a gyenge napsütésben kezdek megint sétázni az Andrássy úton. Olyan vagyok még mindig, mint a nagybeteg. A fejem hasítása már kezd szűnni, csak a szomjúságom nem akar. Betérek egy gyógytárba. Itten egész máshogyan nevezik a kézi gyógyszereket, mint az ember otthon megszokott. Igaz, még Kolozsvárt is más, mint Brassóban. Egy hibátlan öltönybe, s aranygyűrűvel felékszerezett patikárius, kit inkább főpincérnek néz az ember valamely komoly kávéházban, Elébe egy nagy táblára mutat, hol reklámbetűkkel hirdetnek valamely afrikai koladiót s a belőle készült gyógyszert. Őnála kapható kola elixír, kola kétszersült, kola liszt, kola gummi. Nagyon nagy találmány, állítja, most mindezt veszik főfájásra, gyengeségre, emésztésre roborálni, s erőtápszer gyanánt is a gyermeknek. Amerikában már csak azt teszik. Annyit beszél, hasad szét a fejem, alig figyelek. Nem kezdek vitatkozni, holott nekem is volt már egy első vizsgám gyógyszerészetből, s abban dió nem volt, csak a zöld levél főzetes héja. Kérem őt, inkább valamely egyszerű pasztillát adjon, mit ismerek. Akkor a beretvást javasolja, vagy a Richter Gedeonnak a porát. Hát jó, még nem hallottam a beretvást, azt adja. Egy húszat kér érte. Nézek, mint a sült hal, aztán csak megveszem. Minek az embernek ennyi rengeteg féles, még idegenből is hozott készítmény? De mostan én ezzel nem tudok törődni, ezzel a rengeteg gyógyszerrel. Fáj nekem ahhoz a fejem, hogy gondolkozzak rajta. Egy utcai árusnál az Andrássy út sarkán veszek egy málna szörpöt, de a szóda még jobban felkavarja a gyomromat, nem volna szabad. Amikor teszem le a poharat, megáll mellettem egy szürke, beesett arcú ember, az is kér egy szörpöt. Az árus kiemeli a sárgás vízből a poharat, mit az elébb én oda visszatettem üresen. A férfi, hogy emelné a szájához, kezd köhögni. Folytogatja a fulladása, eléveszi piszkos zsebkendőjét, abba köhög, látszik, mi rettentő tüdőbeteg. Aztán jókorát köp félre, s mint orvos nézem meg. Világos. Tuberkulózis. Oly fázisban, hogy az ilyen szaliván gümőkor demonstrációt tarthatna Marsalkó professzor. Megissza az italját, aztán teszi vissza a poharat a tálba fejjel lefelé. El sem mossák semmi, csak úgy teszik belé a vízbe. Hát ez a víz már korán reggel, délelőtt tiszta egy bacillus tenyészet. Oltóanyag az, mivel kísérletes tanulmányokat lehet végezni, s vele vagy 100 patkányt, s tengeri malacot elpusztítni. Most előbbször történik, hogy hátra hőkölök. Mély tetemes erőfeszítéseket meg nem tesz a tudomány a kor legnagyobb betegségének legyőzéséért, s mindeközben egy fejlett nagyváros legfőbb utcájában is így élnek az emberek. Akkor jön egy nagysleppes hölgy, sepri fel a földet a slafrok szegélyével. A rengeteg kiszáradott köpet pedig elpordlik, tudva levő dolog, azt a ruhák felverik, s szíjuk be. Rögtön kapom a számhoz a kendőm. Hát nem hiába mondogatja ifjabb Generzich prof, hogy nincsen egészségtelenebb a hiú női nem divatjánál. Hogy a fűző, s akkor még ez a rengeteg hosszú ruha, mivel csak a betegséget hurcolja az ember innen s oda. Odább megyek. Úgy teszek, hogy a hirdető oszlopot bámulom, figyelem, mit csinál az árus a beteg ember poharával. A világon semmit. Még szerencse, hogy nem fordítva történt meg, s elébb értem én oda, mint ő. Mostan megfogadom, hogy utcai árusnál én többet semmit pohárból nem fogyasztok. És akkor a tuberkulótikus még vásárol egy perecet is, mit az árus elébb kezébe akart adni, majd annak feje ingatására becsomagol. Az árus fogja, s nyálazza meg a mutató ujját, s csomagolni kezdi a papírosba. Mindig is látom e szokást bolti eladóknál, s kasszírosoknál, újságosoknál, hogy minden, mi papíros nemű, nyáladzák. Akkor egy így nagyvárosi tüdőbajos pokolban kérdem, ilyesmi undorító szokás mit terjeszt? S akkor még a könyvtári könyveket nem vettem számításba. Hiába, hogy mondják, városban több a beteg ember, nyilvánvaló dolog, hogy terjednek a nyomorúságok. Falun szimpla, nem-e? Kérdem. Se szörp, se újság, se perec, főleg nem kávéház, s pláné nem egy könyvtár. Akkor ott tessék szép egészségben lenni. De én inkább választom a perecet, s ügyelek. Csak azért is megdühödve visszamegyek, s veszek egyet, pedig nem esik jól, maradékát zsebre vágom. A hirdető oszlopon, mint bámultam idáig, a Városliget színházait reklámálják, hogy fellépott Jászai Mari is állítólag, meg más hírességek, akiket én nem ismerek, de a nevük nagybetűvel írják, tehát hírességek. Apám a lelkemre kötötte, hogy addig haza ne menjek, amíg a Nemzeti Színházban nem voltam megnézni Blaha Lujzát. Ott ugyan nem jártam végül, de a kis Józsi elhívott a Vígszínházba. Azt mondta, ha tényleg múlatni akarsz, akkor jössz a Vígbe. Láttunk egy Molnár Ferenc írt a darabot, ő mostan a legdivatosabb színházi író. Szédületes volt. Hát az a fekete szemű színésznő, nem szép, inkább cigányos, de olyan, mint a villám, belecsap az emberbe. A színésznőkbe rettentő könnyű belezavarodni. Ezer egy szerencse, hogy elérhetetlen távban vannak mi tőlünk a páholyokból, s csak a gukkerral tudjuk nézni. Így felkavarodva a gümőkóros láttán, sétálok tovább, de most már nem a gyomrom, hanem az elmém is fel van kavarodva, hogy a nagyvárosban hogyan terjengenek a betegségek. És akkor még nem is beszélgettünk a tegnap éjjelről. Megyek hát ki a Városligetbe, vigasztalásképpen. Nem is jártam eddig ott, csak milléniumkor, mikor édesapával voltunk, meg egyszer a Korcsolyapályán. Most is, míg itt töltöttem ezt a két hetet, mindig csak a belváros meg a belváros. Na meg az Újlipót város, mert ottan lakik Hafner ügyvéd. Édesapának volt egyetemi társa, akinél én is meg voltam szállva. Ebben a Városligetben, mi valójában csak egy nagy kert, egész másféle nép járkál, mint a városba. Rengeteg ember. Mindenféle árus, kikiáltó, kirándulók, bódék egymás hegyin hátán, sportemberek, biciklisták, ilyen színkör, olyan színház, wurstli, cirkusz, és egy csomó mutatványos bábuval, állattal. Tisztára beleszédülök, ahogy odaérek, oly nagy zsivaj van. De tudom ám, hogy nem csak ettől szédelgek. Hanem a tegnap estétől is, úgy attól a likőrtől, mint a fehér néptől. Megint úgy kezdek szomjazni, borzasztó, ég bennem a pokol. De mit csináljak, éppen most fogadtam meg, hogy nem iszok többet utcai árus poharából. Eszembe jut, hogy menjek el egészen a fürdőig. Mert ott van a Széchenyi fürdő, a millénium után nyitották, a Józsi bácsi ügyvéd úr is mind oda jár, ivó meg vízikúrákra, főleg olyasmi után, érti a fiatal ember, és kacsint, így mondja nekem. Nagyon oda van a fürdőkért, s folyton akar is a fürdőkről velem diskurálni, hogy így az erdélyi fürdők, meg úgy, melyik hogy van kiépülve, de hát én semmit nem tudok, mert mi csak abba a kicsike fürdőbe szoktunk menni, oda le hozzánk. Azt meg ő is ismeri, mert minden évbe, két évbe jön hozzánk nyaralni, mert az neki ingyen megvan. Akkor elmegyek egészen a fürdőig, ott veszek egy üveg vizet 10 fillérért jó csattos üveggel együtt, aztán úgy kezdek vele sétálgatni, mint a szanatóriumi beteg az ivókúráján. A víztől tisztára múlik is már az émeigésem meg a gyomorsavasságom, bár kisdék büdös, s még langyos is, mi eleinte nem igen esik jól egyáltalán. Úgy helyrehoz pár percek alatt már kezdek kívánni egy kávét, de aztán eszembe jut, hogy az mégis túl csersavas volna, ha már egyszer kezdek végre erőt érezni magamba. Veszek inkább egy zsemjét. Sétálok tovább a szegény népek közt. Megittam mind az 1 liter vizet, az üveget nem hajítom el, ki volt írva, hogy beveszik, gondoltam, ismét megtöltetem. Lehet tényleg van az ilyesmi víznek valami gyógyereje, csak nem issza hiába mindenki. Kezdek sétálgatni a cirkuszi sátornak az oldalába, kedvem nem volna bemenni, gondolom, ha leülök, rögtön elalszok a fáradtságtól. A cirkuszt elhagyva kezdek bemenni az oldalába. A fák közt keresek valami bódét, mert dolgom volt a sok folyadék miatt. Meg is találom messzebb, nézem, jó borsosan mérik itt a vizeldét, majdhogy úgy nem, mint magát a vizet. Igaz, nagyon úri helyez, még toalettasztal s tükör is van benne. Meg is nézem magamnak benne azt az alakot. Úrfit inkább. Csinos, sápatag arca van ő neki, s kissé futkároznak a szemei, mint nyúl a mezőn, s mintki nem tudja, hová álljon az életbe. S minek húzza úgy be a nyakát, mint valami páncélos béka? Vagy nem is a nyakát húzza, inkább a vállát emeli fel. Mert biza-biza, úgy összemelegettem én ezzel az ifjabb Hafner Józsi fiúval, hogy az egyik nap, mikor csak henyeltünk a szobájában, s felhúzta a zenélő masináját, megkérdeztem őt, mint a nők és férfiak professzionátus ismerőjét, hogy ő szerinte mi volna a baj én velem. Éppen így. Azt hittem, Józsi majd nem érti, de egyből értette. Mondja, sétázzak fel s alá előtte. Megteszem, s érzem, úgy megyek, mint egy dühös kutya, ki mindjárt megijed az első villámlástól. Vizslat nagy alapossággal, s úgy mondja aztán, nincsen nekem meg a fellépésem. Ami mit jelent? Hogy én valahová bemegyek, s akkor oda be van menve. Mint ahogy ő gondolom, mert ő rögtön észre lesz véve. De én nem. Előbbször is, mondja a kis Józsi, meg kell tanuljak járni. Könnyen kell járni, mintha az ember nem is menne, csak magától haladna a levegőben. Le kell a vállat engedni, mert ki felhúzza, az világos, be van rezelve. Nem vagyok semmitől berezelve, vetem oda, mert ez igazán felbosszant. Én a harapós kutyát is úgy elrugom, hogy csak behúzza nekem a farkát aztán. Kutyát lehet, mondja Józsi, de a férfitól s várostól, s legfőképpen a szép nemtől be vagyok. Akkor, hogy engedjem le a vállat. Állok ott előtte, s feszítem lefelé. Tessék, leengedtem, mondom. Dehogy engedted, mondja. Akkor még vitatkozunk, s jön oda nekem, s nyomkodja a vállamat lefelé. Hát nem megy az úgy parancsszóra, s nem is erőkifejtésből kell. Hát hogy lehet az, mondja nekem, hogy nagy felnőtt marha férfi utazik, fogja a szivart, s biztosan már vágja is a sebeket az emberem, mert ugye orvosnak lesz képezve, s akkor tessék, a vállat sem tudja leengedni. Aztán kicsit ügyesebben, s többet kell társalogni. Miről kérdem? Hát a semmiről. Azt kell megtanulni, mert az a magas fokú művészet. A semmiről társalogni ügyesen s érdekesen. Városi életről, cselédekről, csalókról, bőrzéről, érdekes esetekről, indiskréciókról, s főleg a politikáról, mert azt mindig lehet szidni, ahhoz nem kell semmit tudni vagy olvasni az újságot. Meg lehet panaszkodni is. S főleg lehet szakértő módon beszélni a kávéházban az italokról. Hogy hol főzik a jó sert, milyen a narancsos francia likőr, melyik hentesnél kell a jó virslit venni, s hol sütik a legjobban a rostélyost. Az ilyesmi mindenkit érdekel. Olvassam az újságokat, onnan mindent fel lehet kapni, s tovább mondani, mintha magam tapasztaltam volna. S kell mondani a vicceket. Akkor tessék, gyakorolunk, mondjak neki viccet. Mondjak elébb angolosan, mi hosszan kitart, s csak azzal csigázza a hallgatóságot, hogy mikor lesz már vége, mindegy is mivel. És akkor mondjak pestiesen is, mi nem több egy jó ostorcsapásnál, hogy valakit kikacagjunk. Fel kell neked gyorsítani az észjárásod, mondja. Mind gondolkozok, de én csak a mérettük meg komé viccet tudom. Kérdem, ismerje, mi kettő székely bácsikáról szól, ki biza fogadásból lócitromot eszik, s nem maradnak semmivel, csak a lócitrommal, mit biza mindkettő megevett. Na, ezen pedig egyáltalában nem nevet kis Józsi. S ő szerinte a hölgyek se igen nevetnének. S hogy igazán ne akarjak Pesten székely viccet mondani, mondjam inkább a zsidó vicceket, azt mindenki szereti. Vagy hogy valami csiklandósat súgjak a hölgynek, s akkor ő a hölgy, tessék, üljek melléje. Csak nehogy aztán fogdosni kezdjem, s nyaldosni, mert ő nem egy úrning, s nagyban nevet. Meg én ő neki amúgy sem vagyok az esete. És akkor, hogy ez a kabát rajtam milyen egy divatja múlt, mert a kis Józsi már úgy belejön elésorolni, hogy én velem mi minden a baj. Na ez már igazán nem jól esik, s mondom, tavaly lett csináltatva, s akkor úgy mondta a Szabó, hogy a kurta a divat. Az lehet, hogy kurta, de nem ilyen szögletes neki az alja, s az egész nem szépen esik, s hogy kerek inggallér való hozzá. És hát csak is a puha homburgot viselik, nem ezt a... S akkor forgatja a kalapom, s nézegeti bévül, mert az én kalapomnak neve sincsen, s teszi le. Akkor azért én nekem ebből már elegem lett. Mondom kis Józsinak, hogy én nem valami divatfi vagyok, s én a ruhához egy szikrát nem értek. Akkor ne is akarjak tetszeni, mondja, s jól belenéz a szemembe. S hogy milyen férfi az, ki mit se tud a ruháról, s ő neki az anyja veszi. S akkor majd a felesége. Úgy is néz ki. Minden esetre kis Józsi nemhogy megjavítja nekem a dolgom, hanem csak még jobban látom, miféle alak vagyok. El sem megyek, hogy engem levegyenek műtermileg, pedig akartam Pesten magam megörökítni, hogy mikor nézegetem a képemet, érezzem azt a jó Pestet, hol még az árnyékok is máshogy hullanak. Csak itt a férfiak túl sokat akarnak az élettől. Mert szerintem ilyesmi városban nem lehet csak úgy gondolkozás nélkül férfinek lenni. Ottan valamit csinálni kell, hogy az ember feltűnjék. Mert én tán nem szeretném, hogy észrevegyenek, kértem. Hát dehogy nem. De csak úgy magamtól szeretném. Ne kelljen azért semmit csinálni direkt. Hogy én nem csak egy porszem vagyok, mint mindenki keresztül bámul. Mert ahogy a kis Józsi mondotta, éppen azt látom én mostan a tükörben ebben az úri vizeldében. Most is csak valami tegnapról összegyűrt alak vagyok, mert ez látszódik ebben a tükörben. Sétálok vissza a cirkusz mellé, bágyattan, de már akkor egész jól, s akkor ülök le egy padra a napon, kissé hunyorgok, pihenek. Sokáig ülök ott, a cirkusz hátsó bejáratának a töviben, arra nem jár senki. Már szinte egészen ki vagyok gyógyulva a bajomból. Egyszer csak majdnem, hogy megijedek, mert látom, éppen én mellettem mozog valami. Ahogy kinyitom jobban a szememet, elvakít a nap, hunyorgok, nem is látom rendesen, mi az. Hát egy ember kucorog egy kicsi marék szalmán. De hogy ember, azt csak nagy soká veszem észre, mert olyan sovány, gírhes, mesztelen ember ül ott, sötétbőrű, nem a mi fajtánk, valami vadember. A haja hosszú, ősz, és mint a puli kutyának a szőre, össze van csimbókosodva, a szakálla úgy szintén. Az arca sovány és kissé ráncos, megvan úgy 60 éves, de lehet, hogy több vagy kevesebb, nem lehet megállapítani az ilyennek. Mert eléggé sima a bőre, a melle sem petyhűt, meg a nyaka sem, mint a véneknek. Olyasmi kinézete van, mint valami öreg cigánynak. Azok is gyakran ilyen gyengén tápláltak meg csórék, főleg falun a napszámba. De ez, mindjárt látom, nem cigány, mert olyan furcsa. Csak egy darab ágyékötő rony van ráakasztva, olyasmi fecske, ahogy hívjuk, a férfiasságát eltakarni, meg kopott fagolyókból lánc a kezén, lábán s nyakába. Úgy ülött egész mozdulatlan, míg én pihenek, észre se vettem. Mikor mozdul is, csak megtörüli két kézzel az arcát, mintha mosná. Nem nézes sehová, üresen függeszti a tekintetét, mintha háborodott volna. Olyan különös látvány, hogy muszáj bámulni. Szégyellem is kisdék, hogy ennyire bámulom, mert hát mégiscsak egy ember, még ha ilyen primitív is. Valami indus, arabus vagy zulu kaffer, nem ismerem én az ilyesmit. A lába török ülés félébe van csavarva, a talpa az égnek néz, valahogy össze van fonva egymásba. Későbecskén megtudtam aztán, hogy hívják ezt a pozitúrát, de akkor még fogalmam sincsen. S azt sem gondoltam volna, hogy ez olyan nehéz, mert ki lett aztán próbálva. Aztán egyszer csak odajön hozzá egy alak, az sem valami hétköznapi figura, feltűnő kockás öltöny, pipa a szájába, lángvörös haj és szakál, veres arc, mint a tipikus alkoholizmus. Ráförmed valami idegen nyelven. Aztán mutatja a kezével, hogy 10. Még egyszer dühösen mondja, hogy 10, rázza felé a kezét, hogy 10. Akkor már rájövök, hogy angol. És a falnak támasztva veszel egy deszkát, egy nagy, hosszú, szegekkel kivert deszkát, mint egy ágy olyan. Na, akkor kezdtem kapizsgálni, hogy ez egy szeges ágy. S hogy akkor ez egy fakír volna, miről már hallottam, mint hogy a cirkusz meget voltunk. Hogy ráfekszenek erre az ágyra ezek az emberek, és a bőrüket nem sérti fel. Nem is vérzik. Az angol vagy miféle megfordítja éppen felém az ágyat, megnézem közelről elég jól, hogy milyen éles szegek vannak beléverve, nem olyan sűrűn, de bizony nem csalás. Megint kiáltja a férfinek, aki fel sem néz rá, hogy 10 perc. Akkor kezdek gondolkozni, s jövök rá, mert látom, özönlik ki a nép a cirkuszból, hogy kezdődik a fakírnak az előadása. Vagy hogy szünet van, vagy mindegy, de akkor most ő következik. Erre az angol elmegy, viszi hátul be a szeges ágyat. A férfi ül tovább, meg sem mozdul. Akkor megyek előre a pénztárba, váltok egy jegyet, kérdem, most jön-e a fakír. Mondják, jön a szünetben, de ott lesz végig az előadáson, de aztán jönnek a majmok, meg az oroszlán spelikánok, meg a mit tudom én milyen híres zenélő bohóc. Megváltom a jegyet, kérdem, tud-e itt valaki angolul. Mondják, van egy kisasszony, aki nekik fordít, ide fogják hívni az előadás végére. Minden esetre a fakír mutatványára nem sokan jönnek be. Nem is csapnak neki nagy palávert, inkább a majmokat reklámálják. A fakír szöges ágyát rárakják egy kerekes targoncára. A fakír óvatosan felfeküszik rá, lassan mozog, felfekszik, és aztán nem csinál semmit. Beigazítja a fejét, mert olyasmi lófarka van, mint egy leánynak. Feltekeri konyba. Az angol körbeviszi a targoncával 3-szor, vigyorog, a foga nagyon fekete neki alul. Az angol hívja a kevéske közönséget, jöjjön, nézze meg közelről a szegeket, de nem akad rá érdeklődés, csak egy kisfiú szalad a porondra. Akkor az angol egy gummi luballont vesz elé, megfújja, kicsit rányomja a szegre, pukk, kipukkadt. A fakírt előadás végéig ott hagyják bent a porondon, még zenél a kar a szélén. Csak feküszik, s nem csinál semmit a világon. A majmokra aztán többen özönlenek, s amikor az oroszlán következik meg a tigrisek, a nép a sátrat egészen megtelíti. Akkor azonban én kifele távozok már. A majom engem nem érdekel. Kimegyek ismét a pénztárba. Kérdem, megvan-e az a kisasszony, ki angolul beszél. Mondják, várni kell, az előadás végére meg lesz, a fürdőbe szokta kísérni az úrnőjét minden délelőtt. Kimegyek, sétázok, aztán ülök le a padra ismét, a fakír már ki van tolva, óvatosan lekászálódott a szegekről, csak feküszik megint, mint valami hulla. Az angol néz rám, valamit a foga közt vartyog. Akkor végre odajön egy kisasszony, mondja, hogy ő fordítja le, ha beszélgetni akarok. Hozzáteszi, hogy az angol a beszélgetésért is felszámít ennyit meg ennyit. Mondom az angolnak, a kisasszonyon keresztül, aki szépen tud magyarul, amerikai, úgy mondja, medikus volnék, és érdeklődök. Az angol kezdi darálni, de már látom, hogy 1000-szer ismételte, hogy ő mennyiért vette a fakírt Indiába, a családjának adott pénzt, hogy ő ott szent embernek számít, amúgy pedig a legszegényebb mezítlábasok rendjéhez tartozik, koldus csavargó volt, akiket ott úgy hívnak, megérinthetetlen. Ott az indusok úgy tartják, hogy nem szabad velük érintkezni, tapogatni, konverzálni, semmit, mert mocskosok. A legpiszkosabb munkát végzik, kézzel hordják ki az árnyékszékből a tartalmat. Aztán abból az emberből lett szent. Nem értettem egy szót se, hogy szent ember, meg mocskos is, de engem az ilyesmi babonaság nem érdekel. Csak orvosilag nézem, s vizsgálom, meg is mondottam neki. Mert ez a célom. Akkor közli az angol, hogy s mint. A fakír eszik napjában 2 pohár nyers tejet és egy banánt, de itt drága a banán, és mazsolát kap helyette, vagy diót. Néha narancsot vagy rist. Húst soha nem evett, halat, tojást se. Semmilyen állatot a szájával meg nem ölt. Kevés vizet iszik. Gyakran böjtöl, néha hetekig nem vesz magához semmit. Azt is meg akartam mutatni a sátrakban, de azt nem lehet. Az emberek nem hiszik el, és nem is kíváncsiak az ilyesmire, hogy milyen, mikor böjtöl a fakír, 3 hétig, 4-ig, 1,5 hónapig. Nem lehessen azt megmutatni. Nem hiszik el. Főleg itten nem, mert itten nagyon zsugorik a magyarok. S kezdi szapulni a közönséget. Megint nem figyelek erre. Folytatja akkor. Szűzességben él, soha nem érintett nőt. Nővel soha nem fogott kezet se, csak az anyjával. Ekkor az angol nagyon kezd kacagni, hogy így meg úgy, megint mutatja a fekete fogait, mond valami olyasmit, mit az amerikai kisasszony nem fordít, viszont nagyon pirul. Nyilvánvaló, valami malacság. Meg hogy soha nem ivott alkoholt. Nagyon nevet az angol, mondja, kipróbálta, adta neki a viszkit, nem itta, likört, abszintot, igazi angol sert, semmit ez meg nem ivott, még a kávét sem. Kérdem, hogy tudnak ők beszélgetni egymással, milyen nyelven értik meg egymást? Az angol mondja, hogy ő beszél neki angolul, megérti, a fakír pedig nem beszél semmilyen civilizált nyelven. Kérdem, néma-e? Azt mondja, nem, mert szokott imádkozni hangosan, meg lélegezni beszéddel. Van egy könyve, amit olvasgat, hindus imádságok vannak benne. Na világos, semmi nyelven nem tudnak szót érteni. Kérdem, mint medikus, hogy lehetséges, hogy nem sebzi fel magát a szegágyon. Az angol mutatja a fakír hátát, odébb is löki őt, hogy felém legyen és nekem mutassa. Nem látszódik semmi nyom. Azt mondja, hozzá van szokva. Ez az egyik titok. Meg a primitíveknek a bőrük nem olyan finom és érzékeny, mint a civilizált emberé. A feketék, sárgák, cigányok, azoknak más a bőrük, sokkal erősebb, s vastagabb. Nem akarok itt vitatkozni, mert nálunk is mondják úgy az orvosok, hogy a cigánynak vastagabb a bőre. Majd megtudom, ha vágom, s varrom, gondolom. Meg hogy gyakorolni kell az ilyesmit, mondja, ez a harmadik titok. A gyakorlatok. Az angol aztán kezdi mondani, hogy a fakírja olyan keveset eszik, hogy a vére nem is folyik, inkább áll. Meg lehet fogni a kezét, és nyújtja felém a fakír csuklóját, hogy nézzem meg, milyen a szívverése. Akkor én inkább a nyaki ütőérre helyezem a két ujjam, ahogy tanultuk, előveszem az órám, és kezdem számolni. Mire az angol hirtelen nagy hangon szól, hogy a vizsgálatért külön kell fizetni. Ez már kezd sok lenni, mert eddig a fakírra összesen már költöttem 3 koronát a jegyen felül, s még a tolmácsolás nem lett felszámolva. És nem elég a tegnap este, de apámnak mit mondok? Az összes könyvpénz el lett palva már. Egy szál könyvet se vettem, pedig megmondta, hogy kell. Mondom neki, nem fizetek a vizsgálatért, de addigra már megvolt. Kiszámoltam a pulzusát. 32-t vert. Én ilyet nem hallottam eddig, csak haldoklónál. Mondom is az angolnak, szerintem nagyon beteg ez az ember. Kórházba kell szállítani rögvest. Az angol meg nevet, hogy ami nekünk beteg, az nekik ott szent ember. S hogy a primitív népeknél máshogy van a szívverés, mint a civilizáltaknál. Én ilyesmiről eddig nem hallottam, nem is kezdtem vitatkozni. Mi úgy tanuljuk, hogy az emberi fajnál egységes minden belső szervnek a működése. Az angol mondja továbbá, hogy a fakírja miket tud még. S veszi elő a kicsi kufferéből valami könyvecskét. A féle filléres kiadvány, nyújtja nekem, mondja, erre is 2 korona. Na megelégeltem, mondom, úgy se tudok angolul. Akkor veszi elő ugyanezt németül s francia nyelveken. Venném el, mondom, hadd nézzek bele, nem adja, mondja, 2 korona. Olvasom, der feuriger jogi. Na, szerusz, szépen vagyunk, gondolom, tűzben jár, s akkor mindjárt még a levegőben lebegésről is kapok egy kis füzetet, s más csodákról. Eltolom, mondom, ez nekem nem tudomány. Az angol kezdi mondani a tűztudományát, hogy a fakírja beléfekszik a tűzbe, és nem égeti meg magát, a ruhája széle ég. Legyintek, mire mondja, nem úgy van az, kezd hevesen vitatkozni. Mondja, ha akarom, be fogja mutatni holnap a cirkuszba, jöjjek ismét. Nem lehet minden nap bemutatni, mert nagyon nehéz mutatvány. A fakír kimerül, és utána alszik, 1 héten át fel se ébred. Olyankor utaznak el, mikor a fakír alszik. Csak egy ládába van bezárva, s olyankor mennek. Kérdem tőle, hogy ez hogyan volna lehetséges. A tűzbe való fekvés. Megint akarja a könyvet tukmálni. Azt mondja, hogy a teste a fakírnak ilyenkor nagyon kezd izzadni. Tisztára, mint egy öntözőkanna úgy dolgozik, szórja magából a vizet a parázsra, amin fekszik, ezért nem ég meg a háta. Sokat megiszik előtte vizet, s megissza a saját maga vizeletét is. S a haja, kérdem, mert a fakírnak nagy hosszú haja van. Azt mondja, a haja is izzad, csupa víz. Megint mondja, hogy holnap lesz bemutatva ez a mutatvány. Akkor mondja az angol, hogy a fakírja meg tudja mutatni a kéz nélküli fejállást, meg a gyomorlapító légzést. Már akkor tudtam, hogy ezek is pénzbe fognak nekem kerülni, az angol nem akart ágítani, míg én ismét elé nem veszem az erszényem. Nem kérek belőle. Az angol mondja, hogy a fakír esténként imádkozik, hangosan szuszog, és joga mutatványokat végez magának. Az amerikai kisasszony fordítja, joga, az egy gimnasztika. Azt még mondja, megkérdem, hogy hány éves a fakír? Az angol válaszol. A kisasszony visszakérdezi, mintha nem értené. Az angol szigorúan rátekintve ismétli meg, hogy 150 évét is betöltötte már. Néz egyenesen a szemembe, és hallgat. Hülledezek, mert hirtelenjében inkább csak megdöbbenek, csak utána kezdek eszmélni, hogy mi cirkuszi butaságot mondott. Az angol szótlanul néz a szemembe, s ismétli a maga nyelvén 150. Elmondja jó sokszor, meg is jegyzem. Úgy néz rám, nem állom a tekintetét. Bele szuggerálja egészen az emberbe. Ekkor elválunk. Az angol ideadja a névjegyét. A fakír végig ott ül az angol lábánál abba a pózba, mint egy kutya, mozdulatlanul, fel se néz, nem törődik semmivel. Holnap jöjjek ismét, kiált utánam. A kisasszony szerény volt, csak fél forintot kért, azaz egy koronát. Bár a fél forint szebben hangzik. A névkártyán azt írja, Mr. Schmidt Richard, London, Butcher Street, 578. Hosszú lehet az az utca ott az angol korona fővárosában. Hátán pedig apró betűvel felsorolás. Mesmerism, hipnosis, thought reader, fakirs, magnetism, dentist, callus. Nem mintha tudnék angolul, de megtekintettem aztán egy angol-német szótárt egy könyvkereskedésben, hová később betértem. Na, szerusz, mint a falusi bódban. Mesmerista, gondolatokat olvas ki, magnetikus, fogorvos, és még tyúkszemet is vág. Ha a vasút nem lép sztrájkbe, nem tudom meg, hogy állunk a fakirokkal. Csak hogy így se tudom meg. S főleg, hogy minek ez nekem, s költöm rá a drága pénzt, miből pedig alig maradt. Tegnap olyasmi dolog történik, ma pedig egy fakír. Tegnap pezsgő, s leány, ma gyógyvíz, s fakír. Tegnap fájront, ma medikus hallgató. Egyik nincs meg a másik nélkül. Csak ilyesmit tudok magyarázatképpen, hogy feltámadott bennem valami rossz lelkiismeret, s azért kezdek érdeklődni a végletes dolgok iránt. Csak ez is persze inkább cirkusz, mint valóságos dolog, azaz, hogy az egész csak egy mutatvány. De viszont nagyon is elgondolkoztató mutatvány. Mégiscsak láttam én azt az embert a két szememmel, s tappintottam a pulzusát. Hogy égeti magát a tűzben, vagy lebeg a föld felett, nem tudom. De igen valóságos ember, dacára az angoljának. S láttam feküdni is a szegeken, mi hátát fel nem sértette. Apámnak legfőképpen a könyvekkel nem tudok majd elszámolni hazaérkezve. Mikre külön lett pénzadva. Az Andrássy úton, kijebb egy pincekereskedésben, melyen az olcsó könyvek tábla díszelgett, félig meddig egy dohos helyen, betértem múlasztáson pótolni. Megvettem egy jókora vastag könyvet két kötetben, Das neue Naturheilverfahren Bildtől, mi nyilvánvaló dolog nem kell senkinek, azért iolcsó. Belenézegettem, láttam, hogy olyasmi félig kuruslás. Apámnak bemutatandó jó lesz. Tájanatómia is akad benne szép képekkel, bár főleg az egész olyasmi fölösleges dolgok, növényekkel s ilyesmi, teákkal, vízzel való leöntéssel, ahogy beletekintek, de ő nem fogja olvasni úgyse. Naturkunde vagy nem, neki édes mindegy. Meg másik, vastagabbacska, homeopátia könyvre is alkuttam, végül megvettem, az is igen olcsós, divattyamult dolog, nem tudomány. Apámnak, ha németül írják már tudomány, jó lesz. Bár hallom, Pesten van az ilyesminek tanszék az egyetemen. Nyilván úgy maradott a múlt századból, mikor még hitték. Én abból a dologból semmit nem tudok, egy árva muk se, de mindegy. Ha nálunk nem oktatják. Az olyasmi új orvosi könyv írtóztató drága. Ahogy körülnézek, akad még egy valami érdekes olvasmány. Fakire und fakirtum im alten und modernen Indien. Nem annyira propagáló jelleggel, hanem okosabb leírás, s benne színes rajzok s a fakirok a pózokkal. Praxis yoga, ezt írja alatta. Lehet benne tanulni a joga tudományát s a praxist. Mit lehessen csinálni? Megveszem. Miért? Isten tudja. Nem, mintha holnap akarnék nagyon visszafele menni. Már nem az út miatt, hogy az hosszú, mert hosszú biza, de beülök az éttermi kocsiba, fogok 3-4 Nick Cartert, Buffalo Billt, vagy írnak már ilyesmi magyar könyvecskéket is, elveszem a kicsi Józsitól, mert annak több láda van. S egy jó pak szivarka, s készen vagyunk. De nem ezért. Hát kinek van kedve így város után menni vissza oda, hol semmi igaz mulatság.